Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 443. énekünk első és második verseit. Krisztus Atya Istennek egyetlen egy fia.
Istennek egyetlen egy fia jött kincséből szívének, miként megvan írva. Ő a hajnali csillag, mely fényességgel villog, s napnál szebben ragyog. Mi értünk ember élet, időknek végére, hogy elnevesszünk már itt Istennél örökre. A halált megrontotta, a mennyet megnyitotta, éltünk vissza adta.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettek, 77 évesen elhunyt Vince László testvérünktől. Szentlélek vigasztalja a gyászoló családot. A héten ifjúsági táborban voltunk a Baranya megyei Kákicson. Köszönjük a testvérek imádságát a hétért. Áldott hét volt, így éreztük, azt gondolom mindnyájan. Várjuk a 10 és 15 év közötti jelentkezését a konfirmációra készülők táborába, amely Móron lesz megtartva augusztus 25-től 28-áig. A tudnivalókról, feltételekről lehet érdeklődni a lelkészeknél is, illetve a lelkészi hivatalban. Gyermektáborunkhoz előkészítő megbeszélést tartunk, mához egy hétre, az istentisztelet után, a gyülekezeti teremben, erre várunk a megbeszélésre minden segítőt. Ezért, mivel jövő vasárnap ez a megbeszélés lesz, a beszélgetős istentiszteletünk egy héttel később, augusztus 10-én lesz. Most énekeljük a 184. énekünknek az első négy versét. 184. ének első négy versét. Mindenek meghallják és jól megtanulják, ez a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ének.
Mm-hmm. mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Hanem az Úr Isten építi a házat, a hány építője, mint hiába fárad. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Hogyha a városnak, a vagyháznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Csak hiába lészen reggel felkeléstek, néktek kik erősen Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliuma soron következő szakaszából, ahogy sorba halljuk a magyarázatokat. János evangéliuma 8. fejezetének 25. 29-ig terjedő verseit hallgassuk figyelemmel. Azt kérdezték azért Jézustól, ki vagy te? Jézus pedig így válaszolt, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mondani és ítélni valón van felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam. Nem értették meg, hogy az atyáról beszélt nekik. Így szólt azért hozzájuk Jézus. Amikor fölemelitek az ember fiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok. És hogy magamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amire az atya tanított engem. Velem van az, aki elküldött engem, nem hagyott engem egyedül az atya, mert én mindenkor azokat cselekszem, amik neki kedvesek. Bárcsak a mai napon se csupán a fülünkig érne az Isten igéje, hanem nyitnánk előtte, meghallanánk, megértenénk, gyümölcsöt teremhetne bennünk. Most imádságban kérjük ezt, helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy előtted gondolhatjuk végig az előző időszakot, ami eltelt azóta, hogy itt voltunk a templomban. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy velünk voltál, megőriztél. Köszönjük, hogy megbocsátotta tévegéseinket, rossz gondolatainkat, szavainkat, tetteinket, mulasztásainkat. És köszönjük, hogy most újra eléd állhatunk. Segíts, hogy ne hiába való legyen ez az eléd állás, hogy a lelkünkig hatoljon mindaz, amit mondani akarsz nekünk, hogy megváltozzon az életünk, hogy a tieidként, jó példaként élhessük az életünket. Ezt a magunk erejéből nem tudjuk megtenni. A te szent lelked segítsen nekünk, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen.
Készüljünk az ige hallgatására úgy, hogy a már megkezdett 443. énekünk harmadik versét énekeljük, így kezdjük: nevelj ismeretedben és szeretetedben. És alapja az előbb felolvasott szakaszban található János evangélium a 8. fejezetének a 28. verséből olvasom az igét. Így szólt azért hozzájuk Jézus: amikor fölemelitek az ember fiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Jézusnak volt neve, ahogy Istennek is vannak nevei, több, és ezek tulajdonképpen ilyen címek, amiket adományozunk neki, úgy Jézusnak is voltak nevei, címei. Nagyon érdekes, hogy Jézus neve, Jézus Krisztus, ez nem olyan, mint a mi nevünk, hogy Kéri Tamás, nem családnév plusz keresztnév. Neki tulajdonképpen, amit adtak a születésekor, az, mint ahogy abban a korban mindenkinek, csak egy név volt. Ez volt a Jézus, amelyik egyébként szabadítót jelent, és Jésua, Jósua eredeti alakjában egy olyan név volt, amit több embernek is adtak a zsidók a történelmük folyamán. Az, hogy Krisztus, az egy egészen más dolog. Ezt nem mondták hozzá az életében, úgy gondolom, hogy szinte sosem, tehát nem úgy szólították, hogy Jézus Krisztus. Mert a Krisztus görög szó az felkentet jelent, és egy másik nyelven, nem görögül, hanem arámul, úgy hangzik, hogy másiach, mi úgy mondjuk, hogy messiás magyarul, tehát ez azt jelenti, hogy ő a messiás. Ez egy cím, ez nem egy név, hanem ez egy cím, messiás vagy felkent. Hát amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, akkor ezzel, ha még nem is vagyunk tudatában, de kimondunk egy hitvallást, hogy Jézus a zsidóknak számára megígért messiás. De ebben az igében Jézus beszél magáról egy különös címmel, névvel. Ezt olvastuk, hogy így szólt azért hozzájuk Jézus: amikor fölemelitek az ember fiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok. Amikor fölemelitek az ember fiát, hát elég furcsa elképzelni, de hogy mire gondolt Jézus? Arra, hogy keresztre feszítik őt. Tehát amikor azt mondta, hogy az ember fiát, akkor saját magáról beszélt, csak harmadik személyben. Ezt sokszor olvassuk, főleg a szinoptikus evangéliumokban, tehát a többi evangéliumban, de néhányszor János evangéliumában is olvasható ez, hogy az ember fia. Sokan azt gondolják, hogy az ember fia, ez azt jelenti, pláne aki még tud is egy keveset héber nyelvből, valaminek a fia azt jelenti, hogy hozzá hasonló, abból a nemből, fajból való, abból a fajtából való. Ezt jelenti, hogy valaminek vagy valakinek a fia. Tehát sokan azt gondolják, hogy ez egyszerűen embert jelent, és Jézusnak az emberségét hangsúlyozza, de ez annak számára, aki a Bibliát az ószövetségi részéből is ismeri, az azért nem egészen így van. Sőt, egészen másképp van. Most ezt hagyjuk, majd folytatjuk. Itt tulajdonképpen ebben az emberfia névben a hatalomról van szó. Valaki olyanról, akit az Isten ad, hogy a világbirodalmak nem voltak elég hatalmasak, és jön valaki, aki náluk hatalmasabb, és aki mindent meg tud változtatni. És ez az ember fia a Dániel könyve proféciája szerint. De most ember fia, tehát a hatalomról szól. Gondolkozzunk el a hatalomról a mi életünkbe. Két szempontból szoktunk erről gondolkodni. Szoktunk gondolkodni mások hatalmáról, és azt általában túlzottnak gondoljuk, vagy hiába valónak, vagy fölöslegesnek, amiket intézkednek, amiket a fejünk felett tesznek, és látjuk a zűrzavart, amit a hatalmasok okoznak. Ha csak a ukrajnai háborúra gondolunk, akkor ez azért sokszor nagyon húsba vágó és égető probléma, hogy a hatalmasok intézik a dolgokat, és nem tudják elintézni, és közben sok százezer ember hal meg ezért. Sokszor ilyen a hatalom, hogy birkózik sok mindennel, feladattal, meg akar változtatni dolgokat, és igazából csak az lesz, hogy kára lesz az embereknek. Vagy a pedagógusoknak a bérének a differenciálása. És legutóbb ez az igazgatók kezében volt. Hát, nem voltak megelégedve a pedagógusok, hogy nyilván minden igazgató valamennyire részrehajló, vagy nem ismeri a teljes igazságot, a titkokat, ki mennyit dolgozik, mennyit érdemel. És aztán most kitalálta ezt a hatalom, hogy akkor másképp differenciáljunk. Na, most már szerintem újra vissza lehet vezetni azt, hogy az igazgatók differenciáljanak, mert úgy gondolják a pedagógusok, hogy hát ennél az is jobb volt. Szóval a hatalommal ilyen negatív tapasztalatunk van, hogy van sokféle hatalom fölöttünk, és sokszor csak be kell húzni a nyakunkat, hogy elviseljük, és nem látjuk, hogy megoldanák a problémákat, pedig azok vannak nagyon is sokan. A másik, ahogy érzékeljük a hatalmat a mi oldalunkról, hogy hát nekünk is meg kéne oldani dolgokat bizony. Meg kéne elsősorban talán mi magunknak változnunk. Húha! Jó lenne, ha kapnánk ehhez hatalmat. De hogy tudunk megváltozni? Hogy nem leszünk idegesek, amikor a félelem megszáll minket valami miatt, vagy hogy nem fogunk türelmetlenül kiabálni, amikor sietünk valamihez.
Hát, meg kéne változnunk, de ehhez kellene hatalom.
És ez nincs.
És nem beszélve arról, hogy a környezetünket is jó lenne. Befolyásolnunk a jó irányba, megváltoztatnunk, a körülöttünk élők is küzdenek ehhez hasonló dolgokkal, és nekik is jó lenne segítséget adni.
A hatalom. Hát ez nagyon is érint minket ez a kérdés. Hát erről gondolkozzunk el az emberfia kapcsán.
Tehát azt mondtam, hogy ott a Dániel látomásánál abba hagytuk, de most fölvesszük újra a fonalat. Dániel álmában látott, mert Isten láttatta vele 4 vadállatot. És megértette vele, hogy ez a 4 vadállat, ez tulajdonképpen 4 világbirodalom, amelyik egymás után fogja bekebelezni Izrael népét, földjét. És akkor jöhet a nyakbehúzás, hogy 4 világbirodalom egymás után kínoz minket, és gyötör minket, és mi lesz? És akkor azt mondja, hogy a 4 világbirodalom vadállat után jött egy ember fiához hasonló, akié lett a hatalom, mert Isten odaadta neki. Tehát, hogy a világbirodalmak, azok kívülről próbálnak változásokat elérni, hatásokat, de az nagyon sokszor csak szenvedés, néha valami kis jobbítás, de többnyire inkább meg kell vele küzdjünk, és nem jó, és nem sikerül neki rendet teremteni. Vadállatok, akik össze-vissza cselekszenek, és akkor jött az igazi hatalom az Istentől, aki egészen más. Nem vadállat. Ember fiához hasonló. Tehát olyan, mint egy közülünk. Kívülről nem volt különösebb hatalma. De belül tudta és akarta megváltoztatni az embereket. És azt mondja ez a látomás, hogy igen, ő neki adatott minden hatalom, és a vadállatokat a tűzbe vetették, és ő pedig az ember fiához hasonló valaki, ő odament a trónuson ülő úrhoz, és odaült a jobbjára, és megalapította az Isten országát. Elhozta erre a földre. Igen. Tehát, hogy a földi hatalmak semmit nem érnek, mert, és ebből jó, ha azt megjegyezzük, hogy a mi erőszakunk ugyanilyen, csak kicsibe. Mi sem érünk el semmit erőszakkal, vagy azzal, hogy mondjuk, az nem tűnik erőszaknak, de valamiféleképpen az is az akar lenni, hogy mondjuk a másiknak a véleményünket, nem fogunk ezzel semmit elérni. Az emberfia, aki belülről megváltoztat minket, egyedül ő éri el pontosan azt, amit mi nagyon szeretnénk, és amire nagyon vágyunk. Hogy ez a világ valahogy megváltozzon. Hogy elkezdjen élhetőbb lenni. Persze ő ezt nagyban végzi, és lehet, hogy a mi mértékeink szerint lassan. De ez a hatásos, és ez az igazi. Ha összehasonlítanánk, belecsöppennénk az ókorba, és megtudnánk, hogy ott milyen volt az élet, akkor rájönnénk, hogy mennyit változott a világ
Jézus Krisztus óta. Mióta elterjedt a kereszténység, és elkezdte az emberek gondolkodását befolyásolni. Sokszor még az se kellett, hogy egészen mélyre menjen mindenkiben, vagy a többségben akár, de befolyásolta az embereket, és azóta, hát kevés olyan ember van most már, aki csak úgy ukmuk-vuk elindít egy háborút. Az ókorban ez sokkal gyakoribb volt, és az, hogy csak úgy kivégzi a családját, mert az érdeke ezt kívánja. Nagyon sok minden megváltozott, és most már nincs olyan, legalábbis a keresztény kultúrkörben, hogy az ember az öreg korára hát úgy él, ahogy tud, ha nem gyűjtött eleget, akkor ez így járt, nyomorog. Van nyugdíjrendszer, van szociális háló. Szóval nagyon sok minden változott, csak szép lassan, és az emberek gondolkodását is ez nagyon is, már ehhez, hogy ez megváltozzon, meg kellett változni a gondolkodásuknak, és most már be is épült az emberek gondolkodásába, hogy igen, ez jó, ez kell, ez így jó, így helyes. Az ember fia a hatalom letéteményese. Tehát a hatalom olyan emberi hatalom, amelyik belülről munkálkodik bennünk, és megváltoztatja a világot. És csak ez tudja megváltoztatni a világot. És erőszakkal, ha megfeszülök, ha sokáig nézem, ha több hatalmat kapok, nem azért nem változtatom meg, mert túl kevés a hatalmam, vagy túl kevés időm van. Ez egyszerűen kívülről és erőszakkal nem megy. És ez a hatalom a bűnök bocsánatában van. Talán emlékszünk a történetre, amelyik egy másik evangéliumban van, hogy négyen oda viszik a bénát Jézus elé, és csak úgy tudnak hozzá közel menni, hogy a kis épületnek a tető szerkezetét megbontják, és leeresztik az ágyat Jézus elé. És akkor Jézus meglepő módon kérdez attól a betegtől, hogy illetve mondja, hogy megbocsáttattak a bűneid. Nem ezt várják. És utána ezt mondja, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az ember fiának van hatalma, de mire? Bűnöket megbocsátani. Tehát, hogy ez a belső munka, amivel megváltoztatja ezt a világot, és megváltoztat minket, ez egyszerűen a bűnöknek a bocsánata. Ez az ember valószínűleg lebénult a bűnei következményében, annak a következtében, hogy nem tudott mit kezdeni, és nem tudta földolgozni a bűneit. És ez az igazi belső hatalom, amely megváltoztat minket, és onnan kiindulva megváltoztatja a környezetünket is. Ez az, hogy a Jézus elhozta a bűnbocsánatot nekünk, és onnantól kezdve mi tudhatunk mit kezdeni a bűneinkkel, és föl tudjuk dolgozni. Sok ember, akit úgy tanítottak, hogy mindent jól kell csinálni, tökéletes akar lenni, és egész életében bántják azok, amiket elrontott. Nem is akarja elismerni. Ha véletlenül valami hibát vélnek rajta felfedezni, akkor hát másképp kanyarítja a szót, hogy nem is úgy volt. De milyen csodálatos, Jézus Krisztus, aki elhozta a bűnök bocsánatát. Hogy nekünk nem kell tökéletesnek lennünk. Mi nyugodtan hibázhatunk, hiszen Isten, ha nem is úgy teremtette ezt a világot, de az Ádám és Évában elromló világra igent mondott. Mert előre tudta valószínű, hogy el fog ez romlani. És tudta, hogy hibázni fogunk. És úgy gondolta, hogy a gyermek is, hát mutatja az élet, hogy úgy tanul, hogy hibázik. Hogy nem tudja tökéletesen tenni a dolgát úgy, ahogy megszületik. A bűnbocsánatot hozta el, tehát nem azt, a szülők se úgy szokták a gyermeküket elengedni, hogy jó, hát jön, nem baj, ezt tetted, semmi baj, nyugodtan hibázzál. Nem, azért azt is hozzá szokták tenni, hogy most ezt elrontottad, legközelebb majd most már tudod ezt, és tanultál ebből, és jobban fogod csinálni. Sőt, hogy rámutassanak, hogy az elrontott dolgoknak következménye van, egy azonnali következményt, a büntetést is beiktatják a dologba. Tehát a bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy felelőtlenül élünk. És ez pontosan Jézus Krisztus, az emberfia hozta el nekünk, mert ő az életét adta a bűneinkért. Ő megmutatta igazán, hogy hova vezet a bűn. Hogy a bűntől az Isten világa lesz szennyes, és megy tönkre. És abba, hogy a bűnt jóvá tegye, az Isten is bele kell, hogy halljon. És csak így tudta rendezni, de megtette. Hogy neked ne kelljen belehalni. Tehát a bűnbocsánat a hatalom. És aki meg könnyelmű, az meg abba roppan bele, hogy én nem tudok ezen túljutni. Állandóan a fejemre fogják olvasni. És az én lelkiismeretem is a fejemre fogja olvasni, hogy hogyan éltem én eddig. És ugye Jézus elhozta a bűnbocsánatot, hogy akárhogy is éltél eddig, ha most megvilágosodtál, az Atya szeretettel fogad, és új életet kezdhetsz. Ez csodálatos, ugye a mi gyülekezetünkben is van Iszákos mentő missziós csoport. És ott az ott levők elmondják, hogy igen, én így rontottam el az életemet. Az alkohol rabjává váltam. A családom is szenvedett tőlem. És így tovább. Ennyi pénzt ittam el, meg stb. De Jézus Krisztus megtalált, és fölemelt, és segített újat kezdeni. Most már egy új ember vagyok, és megváltoztam. És ezért a családomnak is sokkal jobb, és ők is megváltoztak. Az ember fiának hatalma van bűnöket megbocsátani. Ez a igazi hatalom. És mindezt tapasztalhatjuk. Tehát mindez működő erő. Akkor Jézus Krisztusban tapasztalhatták. És Jézus azért perlekedik ott szinte ezekkel, le van írva itt a beszédben, most azt elengedtük, az csak a részlet, hogy vitatkozik velük, hogy ti nem hiszitek, hogy ki vagyok, pedig én megmondtam, és én mindig azt cselekszem, amit az Atya. De ez nyilvánvaló volt ott. Ott volt Jézus közöttük. Megváltoztatta az életeket. Meggyógyított embereket, nem csak fizikailag, de belülről is. És azt mondja a Biblia, hogy de igen, ez azóta is köztünk maradt a Szentlélek által. Tehát ahol belülről nyitunk Jézusnak, ott a Szentlélek által jelen van Jézus, ott lesz velünk, megváltoztatja a gondolkodásunkat, és tapasztaljuk a változást. Tapasztaltuk-e már? Mi, amivel kínlódunk, saját életünk, környezetünk, és nem változik, hogy milyen egyszerű megoldás van a bűnök bocsánata és Jézus. És azt mondja az ige, hogy ezt majd mindenki meg fogja tapasztalni, csak nem mindegy, hogy hogyan. Most még úgy tapasztalhatjuk meg, hogy igen, megváltozik az életünk, és akkor egy újat kezdünk. De aki vár az élete végéig, sőt, még ott is vár, az csak azt fogja megtapasztalni, hogy hirtelen eljön ítélete az Úr, és szívéhez kap, hogy igen, igaz volt mindez. És ennyi ember megváltozott, és én nem hittem, és én nem változtam meg. Ugye ezt nem akarjuk. De lehet tapasztalni. Ez a csodálatos. Napról napra tapasztaljuk, és reménységet ad nekünk Jézus, hogy majd el fog jönni az Isten országa, és ez fokról fokra most is tapasztalható, hogy az emberek változnak, és az emberiség gondolkodása is változik, és jó irányba halad, így nagy léptékekben, úgy igazán a mélyén, a dolgok mélyén. És ebből napról napra vigasztalást és örömöt lehet meríteni. Hogy hát Uram, jó, hát én kínlódom magammal is, igen, a rám bízottakkal is, az egész világ menetével is, mert az is beömlik a híreken keresztül. De te reménységet és örömöt adsz nekem, mert neked hatalmad van változtatni. És a bűnbocsánattal meg tudsz változtatni embereket. És ez tapasztalható most is. És e felé megyünk, hogy egyszer majd mindenki meglátja ezt. Éljünk az úrvacsorával, mert ez olyan, mint amikor beszívjuk magunkba a megváltoztató dolgokat. Olyan ez, mint amikor a sivatag esőt kap. Azt mondják, az gyönyörű. De mi is tudjuk, akik talán szobanövényeket locsolunk, hogy így lekókad, ha már régen öntöztük, de amikor megöntözzük, akkor, ha még idejében van, akkor fölegyenesedik. És aztán kivirul. És a mi életünk is ilyen, hogy anélkül, a hatalom nélkül, amit az emberfia hozott erre a világra, ilyen, mint a sivatag, és lekókad, és elbágyad, és rossz ránézni, mert olyan szomorú, és olyan negatívak a szavai, de itt kaphatjuk az élő vizet. Kaphatjuk a kenyeret és a bort, amelyik emlékeztet arra, hogy az Isten lejött közénk, és mit tett értünk, mit tett velünk, odaáldozta az életét, és kivirágozhat, ami kókat életünk, kivirulhat, így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, és készüljünk az úrvacsorára. A megkezdett 443. énekünk, 4. és 5. verseit énekelve, Te menj föl teremtője, atyának ereje.
Boldogan itt a földön, és mennyben majd örökkön. Rólad elmélkedjünk.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is bízta ránk a mi Urunk, Jézus Krisztus, az úrvacsora szentségét. Az első korintusi levélből idézem az ige szakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, a tanítványok, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk hajlékainkba, intelek benneteket az ige szavaival a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a testeteket élő és szent, Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Kedves testvéreim, gyertek helyünkről felállva és a fejünket meghajtva imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a hátunk mögött levő hetet, minden áldását, köszönjük azt, hogy megoltalmaztál bennünket is, tanítottál minket az ifjúsági héten is, közben vigyáztál az itthon levő testvérekre is. Köszönjük, Istenünk, hogy mindig adsz mellénk társakat, munkatársakat, szolgatársakat, akikkel együtt munkálkodhattunk, és azért is hálásak vagyunk, hogy minden úrvacsora alkalmával újra és újra felidézhetjük magunkban, és hitünkben pedig átélhetjük azt, hogy mit is tettél értünk, milyen hatalmas nagy kegyelmet is kaptunk, attól, hogy ezt ne becsüljük le, attól, hogy mindig eszünkbe jusson az, hogy miről is szól az úrvacsora, hogy nem egy szokás, hanem a te szeretetednek a megfogható, kézzel fogható jele és pecsétje. Áld meg a gyülekezetünket, áld meg minden egyes tagját, betegeit, időseit. Légy velünk, légy a mi őriző pásztorunk, az Úr Jézus Krisztus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusznak közös eléneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védő kart, a küzd ellenséggel. Marsorsak itt régen tép, okoz rá még esztendőt. Te már e nép a múltat s jövendőt.
Fogadjátok az Úr áldását. Mert nem vett el örökre az Úr, ha megszomorít is, de együtt érez kegyelmének gazdagsága szerint. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveinket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket is. Énekeljük el a 799-es számú ének 4-es és 5-ös versét, és bármikor, amikor halljuk ezt az éneket, gondoljunk arra, hogy imádságos szívvel Istennek énekeljük, hogy legyen békesség szerte a világon, és üzze el messze a háború szelét. És záró énekül pedig énekeljük el a 184-es már megkezdett ének 4. versétől a 8. verséig. És áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek! Thank you.
Kezében, erősek a hívek.